Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumából, a 11. fejezetből, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt is így szólt hozzájuk. Menjetek az előtettek lévő falukba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikot megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el és hozzátok ide, ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az utáldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy a Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat. Akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, bement Betániába a 12-vel.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, azt, hogy bevonultál Jeruzsálembe, Szamárháton, mint olyan király, aki békességgel jött. Köszönjük, hogy vállaltad értünk azt, ami ezután jött, az egész nagy hetet, a szenvedést, a halált, azért, hogy nekünk boldog életünk, örök életünk legyen. Háladással vagyunk előtted, és magasztaljuk a te nagy nevedet, Virágvasárnap, ezért. Köszönjük, hogy életünket megtartottad. Köszönjük, hogy gyülekezetként formálsz minket, hogy egyé akarsz tenni, hogy fel akarsz bennünket építeni lelki házzá, ami otthonává válhat mindazoknak, akik keresnek téged. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, és hogy újra és újra te kegyelmeddel közelítesz felénk. Szeretnénk, ha ma ezen az Isten tiszteleten találkozásunk lehetne veled. Szeretnénk találkozni veled a te igédben. Szeretnénk találkozni veled az énekekben, amit éneklünk, amelyekkel téged dicsérünk. Kérünk, a te szent lelkedet küld közénk, árasz ki ránk gazdagon, bőségesen, hogy lehessünk világosságban, hogy megértsük a te üzenetedet. Könyörögve kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
Kérem, hallgassátok meg Isten szent igéjét, amely által szól hozzánk az Úr. Amint az írva található a Sámuel első könyve, 6. részének 1-től 13-ig és 19-től 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvátételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk. Ők így feleltek, 5 aranyfekét és 5 aranyegeret a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás sújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és földetekre. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a faraó megkeményítette a szívét? Nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járó. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Azután fogjátok az Úr ládáját, és tegyétek a szekérre. Az aranyholmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikóba, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Azután figyeljetek. Ha a saját határa felé Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt. Ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Az emberek tehát így jártak el. Fogtak két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Azután föltették a szekére az Úr ládáján, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, sem balra. A filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk Bétsemes határáig. A bétsemeseiek éppen búzát arattak a völgyben. Föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttán. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósua mezeire, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, fölhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. És a 19. vers, de megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Megölt a nép közül 70 embert, a nép gyászolt, mert nagy csapással sújtotta a népet az Úr. Azért ezt mondták a bétsemesi emberek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt, és a láda hova menjen innen? Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, virágvasárnapján egyetlen egy kérdés foglalkoztat engem, és foglalkoztasson most mindannyiunkat, hogy miért volt szüksége az Úrnak egy szamára? Miért van szüksége Istennek egy szamára? Mi kell ahhoz, hogy nekem az Úrra legyen szükségem, az Úrnak pedig rám legyen szüksége, éppen rám egy szamára? Hadd tegyük föl ezt a kérdést szamárkodás nélkül, nagyon komolyan. Miért volt szüksége az Úrnak egy szamára? Ez lesz az első része az ige hirdetésnek, utána pedig azt vizsgáljuk meg, hogy mire van szüksége az Úrnak ahhoz, hogy egy kívülállónak megkegyelmezze. És harmadszor a bent lévőkről lesz szó, mire van szükségem ahhoz, hogy az Úrnak szüksége legyen rám, a bent lévőre. Mondhatjuk így is, az izraeliták és a pogányok, a filiszteusok. Erről szól ez a történet. Hát, úgy amúgy Isten jól megvan, nincs semmire és senkire szüksége. Ő tökéletesen elég önmagának. Egyetlen egyszer történt meg, amikor véletlenül mégiscsak szüksége volt valamire, egy szamára. Mégpedig olyan szamára, amin ember még nem ült. Ma is ez a kérdés, vagyok-e, lehetek-e egy ilyen különleges szamár, egy ilyen sajátosan kiválasztott szamár. Lehetsz proféta is, akkor is szükséged van egy szamára, Bálám proféta volt, de belepusztult volna, hogyha nincs ott a szamár. Ugye az Úr angyala elé állt, meg akarta őt ölni, persze oka volt rá, és majd agyonverte a saját szamarát, mert a szamár akadályozta meg azt, hogy meghaljon. Ilyen szamár az ember, az egész emberiség, azt veri, aki megakadályozza, hogy elpusztuljon. Azt feszíti keresztre, aki megmenti őt. Ez az ember, ez a szamár ember. Még egy proféta is nagyobb szamár marad a szamaraknál, ha Bálám nem veszi észre, hogy szüksége van egy szamárra. Nos, mind közlekedik ma az Úr jelenléte? Hogyan vonul az Úr? Ugye az Úr és a szamara virágvasárnapján, ezt párhuzamban lehet vonni, az új szövetség ura és szamara, párhuzamban lehet állítani az ószövetségben az Úr és az ő frigyládája. Mind a kettő vonul, nem? A frigyláda pecsétje annak, hogy jelen van az Isten. Hogy vonul az Isten, végig vonul Izrael életén. Aztán Izrael méltatlan lesz rá, még mágikus cselekedetre is vetemedik a ládával. Elvertek bennünket a filiszteusok, de azért van itt nálunk erő. Hát küldjük csak csatába a ládát, akkor legyőzzük őket. Hát Istennek fontosabb a dicsősége, mint az, hogy az ilyen image kovácsokon segítsen. És ezért hát a filiszteusok jól elverik a port az izraelitákon, és a ládát magukhoz veszik. És akkor elkezdődik a láda vonulása. Filisztia 5 városállamból áll abban az időben, és kezdődik a történet Asdódban. Bevonul a láda Asdódban, de hogy még nagyobb tisztességet adjanak a ládának, hát bevonul Dágon templomában. És a Dágonnak, a filiszteusok istenének templomában elkezdődik egy csata azért, hogy hitre jusson a kívülálló. Hogy kezdődik ez a csata? Másnap reggelre Dágon pofára esik a láda előtt. Hát ez különös, de ki tudja, lehet, hogy csak véletlen. Felállítják, másnap reggel megint pofára esik Dágon, most már karja is, feje is letörnek. Hát tényleg, mégiscsak erőteljes ez a jelenlét, de lehet, hogy véletlen. Igen ám, de ahogy a következő nap fölvíradnak, megjelennek a földjeiken az egerek. Patkányok és egerek árasztják el a földeket. A földeket, amiből a filiszteusok megélhetése származott. Hát ha ítéletet ült az egyisten, a mi Istenünk fölött, és nem volt véletlen, akkor most úgy tűnik, hogy a földjeink, a javaink fölött is ítéletet ül. Vagy lehet, hogy mégiscsak véletlen. Harmadnap fölébrednek, most már fekélyek és kelések vannak a testükön. Ilyen az Isten. Ítéletet ült az Istenek fölött, aztán a földjük fölött, aztán a testük fölött. Ítélet ez jel vagy lehet, hogy véletlen. De közben elképzelhető, hogy az Asdód beliek, hát nyilván kapcsolatban voltak a többi 4 filiszteus városállammal, és hát jöttek, mentek a hírek, és el tudom képzelni, hogy a többi 4 újjal mutatott rájuk, hogy ki tudja, nagy bűnösök lehettek, hogy ilyen csapása lehet annak az izraeli Istennek. A ti rajtatok, hogy rátok nehezedett a kéz, és lehet, hogy ezt az Asdód beliek így is gondolták, igen, lehet, hogy én nagyobb bűnös vagyok, mint a többi filiszteus, lehet, hogy Isten ítélete van rajtam, vagy lehet, hogy véletlen. Próbáljuk ki, átküldjük Asdódból Gádba a frigyládát. Virág vasárnapi vonulás. Átmegy Gádba a frigyláda. És mi történik? Hát a gádbeliek is megérzik a földjeiken, majd a testükben az ítéletet. Egerek mindenütt, kelések a testemen. Hűha, csak nem vagyunk mi is olyan bűnösök, mint az asdódbeliek. Elindul a cikizés. Kemény dolog ez, hogyha itt vonul át az Isten, az ember kénytelen szembenézni azzal, hogy hát ha bűnös. És akkor ilyenkor beindulnak ezek a mechanizmusok, ami köztünk is, keresztények vagy kívülállók közt, ugye úgy beindul, hogy hát igen, ki tudja, a gádbeliek még nagyobb bűnösök, mint az asdódbeliek, azért éri őket ez a dolog. Ismerős, nem, amikor Jézusnak jelzik, hogy Siloám tornya úgy gondolta, hogy agyonüt 18 embert. Na ugye bűnös ebbek voltak? Vagy Pilátus a vérüket vegyítette az áldozatukkal Jeruzsálemben némely embereknek, akkor biztos bűnösebbek. És Jézusnak egy válasza van erre. Bizony, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, ti is hasonlóképpen elvesztek. Miért gondoljátok, hogy ők bűnösebbek, mint ti? Gádból megy tovább Ekronba a láda. Csak hogy eddigre már az Ekronbeliek azt mondják, mégsem hisszük el, hogy ez véletlen, ide ne hozzátok a ládát, köszönjük szépen, elég volt a virágvasárnapi bevonulásból, nekünk ez nem kell, mert aztán rólunk is kiderülnek a dolgok. Mert ahol az Isten szentsége megjelenik, ott kiderülnek rólunk a dolgok. Virágvasárnapi diadalmenet, de mi fölött? Az önáltatásunk fölött, a tagadásunk fölött, az, hogy olyanok vagyunk mi, a nem alkoholisták, ha van itt még olyan a hallgatóság körében, olyanok vagyunk, mint az alkoholisták. Amikor azt mondják neki, hogy baj van, függő vagy, ő azt mondja, dehogy is, holnap reggeltől már nem iszom. Mi ez? A tagadás mechanizmusa. Nem is vagyok olyan nagy bajban. Megjelenik a láda, és kiderül, hogy bizony nagy baj van. És nem véletlen, hogy nagy baj van. De ez a küzdelem megy tovább, egy kívül való megnyeréséért az Isten csodákra képes. A belülvalókkal nem foglalkozik ilyen intenzíven, nem vesztegeti a csodáit a bentlévőkre. A kívülvalókkal igen, mert ott a kérdés így merül föl, hogy véletlené vagy Isten keze az, ami rám nehezedik. És ebben a küzdelemben Isten nagyon megérti a kívülvalót. Amikor Ekronba kerül a láda, akkor, ahogy mondtam már, tiltakoznak, hogy ide ne, kicsoda állhat meg az Úrnak ládája előtt. Rá sejtenek, megéreznek valamit az Isten szentségéből. Nagyon gyanús, nem hiszem már, hogy ez véletlen. De ugyan megsejtik az Isten szentségét, és azzal egy időben a maguk méltatlan voltát, bűnösségét, de ott még nem tartanak, hogy annak ellenére, hogy bűnös vagyok, maradj itt. Ne menj el. Bevonulsz, de vonulj át, és tűnj át, minél hamarabb. És akkor az Ekronbeliek azt mondják, legjobb, ha hazaküldjük a zsidóknak ezt a ládát, mert csak abból kódulunk. De akárhogy nem lehet elküldeni. És hát ilyenkor, amikor már a politika nem segít, akkor az egyházhoz fordulnak. Ugye az történik, hogy hívják a papokat, hogy na mondjátok meg, mit csináljunk. Hát nyilván itt eltelik 7 hónap, több mint egy fél év. Ez a felolvasott igény így kezdődik, hogy hivatták a papokat, jó sokat, megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával. Hogyan juttassuk vissza a helyére? Ez különleges dolog ez, hogy felébred bennük egy igényesség, akárhogy nem lehet visszaküldeni. Meg kell tőle szabadulni, túl erős a jelenlét, túl kemény és túl élesbe állító ez a tükörkép, túlságosan szembesít önmagunkkal az isteni szentség, de akárhogy nem lehet visszaküldeni. Valami olyasmivel együtt kell küldeni, amire Istennek szüksége lehet. És összedugják a fejüket, és akkor tudjátok most már, hogy mi történik. Eldöntik azt, hogy legyen egy új szekér. És ehhez kössünk borjas teheneket. Hadd húzzák a tehenek, de okosak ezek a papok, hiszen azt mondják, hogy még mindig nem teljesen biztos, hogy az egész nem volt véletlen. De most a végére járunk. Nagyon szerettem, amikor egy kívülálló a végsőkig következetes keres. Nem hagyja annyiban, meg akar győződni. Véletlené vagy valóban Isten? És akkor azt ajánlják, hogy hát megfelelő eljárás mellett küldjétek el a frigyládát Bécsemes felé, az izraeli határ felé, és menjetek utánuk az 5 városállam, 5 fejedelme, és figyeljétek, hogy mi lesz. Hogyha tehenek a borjaik hangját hallva visszafordulnak, márpedig ez a természetes, ez az állati ösztön, ugye, akkor az egész véletlen volt. Hadd tegyük nehézzé Isten dolgát. Hogyha nem volt véletlen, akkor történjen a természet ellenére, ami történik. Akkor ne a természetes, hanem a természet fölötti dologban lássunk jelet. A két tehén bődve ugyan, de megy Bétsemes felé, és elérkezik Bétsemesig. Ez az akkori vonulása az isteni jelenlétnek, az akkori virágvasárnak. A kívülvalónak erre van szüksége, és Isten enged ennek a jelnek, mert Isten a végtelenségig türelmes, hogy megmutassa, hogy nem volt véletlen. Hogy az én kezem nehezedett rád, hogy szükséged volt erre. És ahogy nézik a Bécsemes határába érkező szekeret, hát igazolva látnak valamit a filiszteusok. Ez, amit igazolva látnak, ez ahhoz kapcsolódik, ahogyan a szekeret el kellett bocsátani. Azt mondták, hogy ha isteneink fölött ült ítéletet az Úr, meg a földünk és a testünk fölött, akkor az a csapás, ami a földjeinket és a testünket érte, annak a csapásnak a hasonmását kell létrehozni. Valamit, ami a bünteti, a bűnünkre és a büntetésünkre emlékezteti azt az Istent, akit ki szeretnénk engesztelni. És akkor különös parancsot adnak, azt mondják, hogy a földet pusztító egereket, patkányokat mintázátok meg aranyba. És a testeteken lévő fekélyeket, keléseket is mintázátok meg. Elképzeltem, milyen ironikus lehetett, hogy böngészték a vállukat, nézték, formázták. Ezt az undorító látványt még ki is kellett valahogy formálni, nagy kreativitás kellett ehhez. És akkor azt mondták, hogy ezeket az arany fekélyeket és arany egereket helyezitek egy táskába, és az föl a szekére, és azzal együtt bocsássátok el az Úr ládáját. Hát csak úgy matatni a szekéren, megnézni, hogy mi van az Úr ládájában, ez nagyon súlyos volt az akkori szentírás szerint, a Tóra szerint. De a filiszteusok szerencsére soha nem olvastak szentírást. Fogalmuk se volt arról, hogy ez mivel jár. Ráadásul nem tanulták, nem olvasták a Mózes könyvéből azt a parancsot, hogy az Úr ládáját a léviták, akik hordozzák, közelről meg sem nézhetik, bele sem nézhetnek, hanem először a papok le kellett takarják az Úr ládáját, és amikor le volt takarva, akkor kijöttek és szóltak a léviták közül a kéhátitáknak, hogy most már be lehet menni. Akkor bementek a szent sátorba, a rúdakat a láda alá helyezték, és a vállukra vették, mert nem volt szabad csak a vállaikon hordozni a szent ládát, a frigyládát, az Isten szövetségének a jelét, kizárólag a kéhátiták, és kizárólag a vállukon hordozhatták. Úgy indokolja meg Isten ezt a rendszabályt, úgy adja tudtára a népének, hogy irgalmasságot cselekedhessen velük, azért ne tekintsenek a ládába, és azért vegyék a vállukra, hogy könyörülhessek rajtuk, hogy meg ne öljem őket. Isten, aki önmagának határt szab, hogy ne kelljen ítéljen. Miért? Mert irgalmas akar lenni, mert irgalmasságot akar cselekedni velük. Ezért ragaszkodom ahhoz, hogy a vállaikon vigyék. Na most szerencsére a filiszteusok nem olvasnak szentírást, fogalmuk se volt az egészről, és azt gondolták, hogy jól jön, és tisztességes dolog, azzal tudjuk megtisztelni az izraeliták Istenét, hogyha egy tiszta új szekérre tesszük föl a ládát. amelyen még senki nem ült. Tehát úgy gondolkoztak, hogy egy kitűnő Cadillac vagy valami egyéb vontató autón az illeti meg az Izrael istenét. Az egészben az a humoros, hogy Isten ezt elfogadja. Nem törődik ezzel. Semmiféle problémája nincs azzal, hogy a kívülvaló hogy közelít hozzá. Elfogadja. De amikor ugyanezt a bétsemes beliek megkockáztatják, kíváncsian belenéznek a ládába, azonnal lesújt rájuk. Akkor megijednek a bétsemes beliek, elviszik Kirjátjeárimba a ládát. Megint vonul a láda, most már a bentvalók közt. Virágvasárnapi vonulás. Jaj, csodálatos vagy, de sokáig ne légy a közelemben. Nem viselhetem el. Menj a többi testvérhez. Ha ők kibírják, az úgy jó, megy is, Kirjátjárimban, Aminádáb házában végül megállapodik a láda. És egy különös dolog történik, Isten megáldja Aminádáb ház népét hónapokon keresztül annyira, hogy feltűnő lesz. Megáldatik az, aki a ládát befogadja. Aki Isten jelenlétét befogadja, az Isten áldását élvezi. És hát ugye ettől egy kicsit az Aminádáb fiának is a fejébe száll a dicsőség. Uzzának hívják ezt a fiút, meg Ahiónak a másik fiút. És amikor Dávid később a ládát be akarja vonultatni az ő Jeruzsálemébe, amikor újra virágvasárnapot akarnak ülni, akkor valami döbbenetes dolog történik. Gelei Katona István, 17. századi erdélyi püspök úgy magyarázza, hogy azért kellett Uzzának meghalnia, amikor meg akarta fogni és megtartani a ládát, mert az új szekéren megbillent és veszélybe került. Tudjuk, hogy Isten lecsapott Uzzára. Azt mondja Gelei, azért kellett meghalnia, mert filiszteus módra akarta a ládát vonultatni. Hát kell nekünk ilyen virágvasárnap? Könnyebb dolga van a kívülvalóknak, mint a bentlévőknek. Ez az én örömhírem nektek, kedveseim. Ez a virágvasárnapi örömhír, hogy az Isten egy szent Isten, és nem lehet vele játszani. Nem lehet vele játszani. Ha egyszer Jézus azt mondta, egy olyan szamára van szükségem, amelyen ember még nem utazott, akkor ezt, amit mond, ezt komolyan kell venni, mert aki nem szabályszerűen küzd, nem koronáztatik meg, mondja az apostol. Tehát arra van szükség, hogy azt, amit Isten kér, hogy tegyek, azt nem a magam elgondolása, a magam ötlete szerint, hanem az Isten elgondolása szerint kell véghez vigyen. Itt már az ember szolgálatáról van szó. Na de mielőtt idáig jutnánk, van egy nagyon fontos üzenet, amit el kell gondolkoznunk. Tudnélik, pillanatra térjünk vissza arra, hogy milyen rendelkezést ad az Isten a filiszteusoknak. Nem olvassa a fejükre a Mózes törvényét, hanem az, amit mond, abban előre mutat Jézus Krisztusra. Az, amit tenniük kell, hogy az őket elárasztó patkány invázió és fekély megbetegedéssel szemben, amit tenniük kell, az mind-mind Jézusra mutat. Mert az a különös, hogy a filiszteusok olyasmit kell a ládába tegyenek, ahogy mondtam az elején, ami őket önmaguk nyomorával, betegségével, bűnével szembesíti. Olyasmivel válik hitelessé ez a vonulás, ami kiábrázolja az emberi bűnt. Pontosan olyan egérformájuk kellett legyen, mint az Isten ítélete az egerek által. Pontosan olyan átkozottá kellett Jézus legyen, mint amilyen átkozott vagyok a bűnöm miatt. Ő átkozottá lett érettünk, Galata 3. fejezete, hogy mi az Ábrahám áldását elnyerhessük. Átkozottá lett Jézus. Mire utal ez? Arra, ami a pusztában is történt, megmart a kígyó. A téged megmaró kígyóhoz hasonló kígyót kell feltűzni az oszlopra. És aki fölnéz erre a kígyóra, az megmenekül, az megszabadul. A bűn marásának ellenmérge a bűnné lett Jézus. És itt most engedjétek meg, hogy mégiscsak keményen belemenjünk a megváltás titkába. Egy patkány vagy egy kelés mindig undorító, nem? Aranyba kellett formázni ezt az undorító látványt. A bűnöd, a bűnöm egy undorító, egy Isten előtt utálatos valóság. Aranyozott formában, de előttünk áll a bűnünk. Erre mondja a próféta, hogy olyan volt ábrázata, hogy elfordultunk tőle. Ott a kereszten az, aki érted vonaglik, nem lehet őrjá nézni. Jézus az undorító patkány, az undorító kelés, mert a bűnöddel egyenlővé tette az Isten. 2 Korintus 5.21. Azt, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Fölfoghatatlan. Ó, ember, még nem gondoltad meg a bűn súlyát, mondja a régi egyházi író. Nem gondoltunk bele, nem értjük a mélységeit a bűnnek. És mégis ez a titok, amit a filiszteusok megsejtenek, ez a megváltásunkra mutató titok. Enélkül nincs igazi virágvasárnapi vonulás, hiszen nézzétek meg, a Bálán története arról szól, hogy az Isten azt mondja neki, ne menj el velük, és ne átkozd meg ezt a népet, mert én megáldottam Izrael népét. Reggel föl kell Bálám, kérdezik a követek, hogy na mit mondott az Isten? És akkor Bálám mond egy féligasságot. Ez a féligasság így hangzik, hogy hát azt mondta az Isten, hogy ne menjek el veled. Egy szó sincs arról, hogy miért ne menjek el. Egy szó sincs arról, hogy nem átkozhatom meg az Isten áldott népét. Finom féligasság. Ahogy mi hazudni szoktunk, mert ez inkább illik, ugye? Nem mondunk hazugságot sem, de az igazat sem vállaljuk. Elmondja ez Bálám. És közben azt reméli, hogy hát, ha mégis az Isten megváltoztatja azt, amit mondott. Jönnek az újabb követek. Már aranyat is ígérnek Bálámnak. És Bálám megint kitérő választ ad, hát ki tudja, és húzza az időt, hát ha Isten szól még egyszer. Ez amikor hallom az igét, és megalkuszom a hallott igével. És akkor elindul megnyergeli a Szamarát, és onnan tudjátok a történet folytatását, hogy a szamár szemét megnyitotta az Isten, és meglátta az Úr angyalát, nem akart tovább menni. Nézzétek meg a régebb a profétákat, Bálámot is úgy hívták, hogy látó. Nem ironikus ez a jelenet? A látó ember megvakul. Van érzékszerve, de nem tudja használni. Van füle, de nem hallja az Istent. És akkor van ott egy szamár, amelyiknek a szeme megnyílik, és utána a szája is megnyílik. A régi zsidó hagyomány szerint Isten a 6. napon teremtette a csodákat is, többek közt a Bálám szamarának a beszédre való készségét is már a 6. napon megteremtette. Be volt ez kalkulálva. Én arra gondoltam, hogy nincs is messze ez az igazságtól, hogy mi az, hogy beszélő szamár. De én azt mondom nektek, kedveseim, hogy a testélétel az nem volt csoda? Az nem volt előre megteremtve az emberért? Az, hogy az ige testélet, az nem egy csoda? Hogy velünk nem lehetett már isteni módon beszélni, csak emberül lehetett beszélni, és akkor Isten azt mondta, jó, akkor leszek emberré, hogy az emberrel beszéljek. És hogyha te szamár vagy, akkor szamárrá leszek, mert szamárul kell beszéljek. Mert neked van szemed, de nem látsz vele. Mindig ez van az Új Testamentumban, hogy szemeik vannak, de nem látnak, füleik, de nem hallanak. És az Isten, bocsássatok meg, de így mondom, meg lehet botránkozni, az Isten szamárá lett, érettünk szamarakért. Egy szamár emberiségért, mert van, amikor csak így lehet velünk beszélni, a szamárságunk szintjén. Van, amikor nincs más mód, hogy megközelítsen az Isten. És ez a csoda, hogy az Isten az, aki lejött, aki alkalmazkodott a te nehéz fölfogásodhoz, az én bűn miatti tompaságomhoz. Isten az, aki megleli a legfurcsább utakat is. Megbotránkoztuk azon, hogy Jézust egy szamárhoz hasonlítottam. De hát a virágvasárnapi történet, könyörgöm, arról szól, hogy egy szamárháton vonul be, nem egy dicsőséges lóháton hadvezérként, hanem megmutatta az alázatát. Az, hogy emberül szól az Isten, az az Isten alázatáról szól. És itt, ebben a történetben, amikor a bétsemesiek rádöbbennek, hogy az Isten olyan Isten, hogy az ítéletét visszatartja a pogányok felé, de azok felé, akik Szentírást olvasnak, azok felé viszont következetesen véghez viszi, akkor megriadnak. Kicsoda ez az Isten? Így olvastam, hogy azt mondták a bétsemesi emberek, kiállhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt. És a láda hova kerüljön innen? Ki állhat meg egy ilyen Isten előtt, aki, ha többet bíz az övére, akkor többet is követel. Akire kevés bízatot kevés kéretik számon, akire sok bízatot, attól sokat követelnek. A filiszteus, a kívülvaló, az megúszza az új szekérrel, semmi baja nem lesz. Te, aki bent vagy, lehetsz Dávid király, és táncolhatsz a láda előtt, egyszerre csak húzza ítéletet, csapást kell elszenvedjen. Isten nem játszik az övéi körében. Na most hadd maradjunk még egy pillanatra ennél a kérdésnél, hogy ugye végsőkig próbálgatták, hogyha valóban Istentől van-e, vagy véletlen az egész. És Isten végül is bizonyít a kívülvalóknak. A kívülvalóknak jel kell, olyan szerűen, ahogy a korintusi levélben azt olvassuk, hogy a nyelvek jelül vannak, de nem a bentlévőknek, hanem a kívülvalóknak. A profétálás viszont jelül van a beavatottaknak, a bentlévőknek, a hívőknek. Mi ennek az üzenete? A jel, az természet fölötti, és a hitetlennek az a próba, hogy rájöjjön, ami természet ellenes, a borjakhoz nem fordulnak vissza a tehenek, ami természet feletti, az valóban természet feletti. Ez a hitetlen próbatétele. De van a hívőknek is egy próbatétele, a hívőnek az a próba, hogy a természet feletti sem természet. Hogy az, hogy az Isten neked megkegyelmezett, az nem természetes, nem egy magától értetődő dolog. Azt nem lehet csak úgy flottul elfogadni, hogy neked az Isten megbocsátott. Hogy neked a bűneidet eltörölte a patkány formájú bűnöttől a fekélyedig mindent. Azért az egyetlen fekélyért, undorért, akit Jézusnak hívnak, és aki mégis aranyból van. Mert szájában nem találtatott hamisság, és bűn nem volt a szívében. Aranyból van. És aki képes megindulni a mi gyarlóságainkon, mert aranyból van, mert hozzánk hasonlóan mindenféle kísértésben volt része, kivéve a bűnt. Ezért tehát, amikor a profécia szól, az természetes emberi szónak tűnik. És mégis Bálám rá kell döbbenjen, hogy a természetes emberi szó egy szamár által hangzik felé. És Bálám alázatát provokálja ez az egész jelenség. És azt mondod, hogy a profécia az nem olyan természet fölötti, maga az ige hirdetés vagy a bizonyságtétel is olyan, mint a profécia. Vannak, akik egynek is veszik ezt a profétálással. És azt mondod, hogy hát igen, egy ember beszélt itt. De a hívőnek pont ez a próbája. Calvin mondta azt, hogy az Isten hirdethetné az evangéliumot az égből egyenesen dörögve, vagy az angyalain keresztül. Nem volna nagy kunszt, biztos, hogy mindenki befogadná. De tetszett az Istennek, hogy hozzánk hasonló esendő emberek által, szája által szóljon hozzánk. Hogy ilyen esendő emberekre bízza az ige hirdetést, amilyenek mi vagyunk. Hogy az alázatunkat tegye próbára. A profécia a hívőknek van, hogy te a természetesnek tűnőt is természet fölöttiként fogad, és annak tartsd. És végül, amiután arra néztünk, hogy hogyan gondoskodott Isten a kívülvalók számára az áldozatról, és hallottunk arról, hogy az ítélet az Isten házanépén kezdődik, és hogyha elkezdődik mi rajtunk, hova jut a hitetlen és a pogány, ahogy azt Péter apostol kérdezi, akkor most foglaljuk össze, az utolsó kérdéshez érkezünk, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy az Úrnak szüksége legyen reál. Hát először is arra van szükségem, hogyha szamár vagyok, akkor ismerjem el, hogy az vagyok. Ha bűnös vagyok, akkor ismerjem el, hogy bűnös vagyok. Ha valaki bölcs akar lenni köztetek, mondja Pál apostol az első korintusi levél 3. fejezetében, előbb bolondá legyen, hogy tényleg bölcsé lehessen. Az alázatot próbálja. Vald be Isten előtt a tudatlanságodat, az alkalmatlanságodat. Vállald föl, ahogy egy szenvedélybeteg fölvállalja, hogy függő vagyok. Hogy eddig azt mondtam, hogy meg tudok szabadulni a magam erejéből. Most mondd azt, hogy nem, nekem ez nem megy, rá vagyok szorulva a te kegyelmedre. Mit jelent az, hogy egy olyan szamár hátán akarok bevonulni, amelyiken ember még nem ült. Nem érintheti emberi. Nem, mi az az ember, vagy emberi, amire nézve Jézus itt tiltást mond. Hát nagyon emberi az, hogy mi általában azt szoktuk mondani, hogy hát Istent szolgálni kell, Istennek tetszik, a neki való szolgálatban nagyon buzgónak kell lenni, és hát az ember olyan lény, aki mindent feltételhez költ. Istennek az kedves, ha így, meg így, meg úgy szolgálsz neki. Hányféle módon elhangzik ez a mondat? Az ember úgy akar vonulni, hogy mindig a feltételes szeretet felé hajlik. Tedd ezt, és akkor kedvelt leszel. Akkor szeretni fognak. Az ember mindig a feltételes szeretet mezején gondolkodik. Ez az emberi. Ez az, ami nem érintheti azt a szamarat. Mit jelent az, hogy ember nem ült még azon a szamáron? Hogy ez egy feltétel nélküli kegyelem. Hogy nem lehet feltételekhez kötni sem a kegyelmet, sem a szolgálatot. Mint ahogy mi szoktuk mondani, ha megérdemled, akkor az Isten majd megbocsát neked. De így nem. Ez a feltétel szabás, ami emberi módozatú, amit Jézus meg akar szüntetni. Ezzel nem akar közösséget vállalni virág vasárnapján. Első Erzsébet királynő ellen egy összeesküvés történik. Leleplezik az összeesküvőt, és Erzsébet kiadja a parancsot, hogy hozzátok elé. Mert a vádlott benyújtotta a kegyelmi kérést a királynőnek. Mikor eléje hozzák, az Erzsébet elkezdi mondani, Ide figyelj, megkegyelmezek neked egy feltétellel. A vádlott azonnal közbe kiáltott, felség, ha már feltételes, akkor nem kegyelem. Mire Erzsébet? Ja, igazad van, akkor most azonnal és minden feltétel nélkül megkegyelmezek neked. És tudjátok, hogy mi lett az eredménye? Attól kezdve nem volt hűségesebb alattvalója Erzsébetnek, mint ez a valamikori összeesküvő. A feltétel nélküli kegyelem. Ezt jelenti egy szamár, amin még soha ember nem ült. A feltétel nélküli szeretete Istennek, Krisztusban megjelent kegyelme, ez az, amit Isten vár. Ezért Dávid másodszor is elindítja a ládát, amikor észbe kap, hogy nem szabályszerűen küzdöttem, hogy Uzza belehalt, és akkor többé nincs új szekér, és nincs emberi elgondolás, hogy majd ez az új szekér kedves lesz Istennek, hanem szépen a papok vállára teszi a ládát, és úgy vonul be a láda Jeruzsálembe. Úgy történik meg az ószövetségi virágvasárnap, és miközben viszik a ládát, meg-megállnak és áldozatot mutatnak be, mint akik azt mondják, Uram, bocsáss meg, hogy szolgálunk neked. Hát még ez is rászorul a te kegyelmedre, de milyen nagy dolog, hogy megengedett, hogy szolgálhassunk neked, hogy hordozhatjuk a ládát úgy, ahogy te kéred, és nem ahogy mi képzeltük el. Érted, kedves testvérem? Amikor megadatott nekem is, hogy megismerjem az itteni iszákos mentő misszió elindítóját, Siklós Jóska bácsit, a halálos ágyán meglátogatta egy szolgatársa, aki nagy lelkesen mondta, hogy ó, te Jóska, te mindig úgy kész voltál a Krisztus keresztjét hordozni, mire Jóska bátyánk visszadobta a labdát, azt mondta, igen, te is szeretett hordozni egy BMW-vel, új szekérrel, mindennel, nagyon buzgón szolgálunk, csak ne kelljen belepusztuljon az énünk, csak ne kelljen keresztre kerüljön az egónk. Szeretünk szolgálni, a testünket tűzre adjuk is, és semmik vagyunk addig, amíg ez a feltételekhez kötött szeretet hajt, és a feltételekhez kötött kegyelem elképzelése mozgat, és amíg ilyen indítékaink vannak, szolgálunk mi buzgón, de lehet, hogy az a dicsőség íze miatt, és nem az ő dicsőségéért. Ne szabjak feltételt, ne azért szolgáljak, ne azért szeressem Istent, hogy valamit cserébe adjon. Mi tehát a virágvasárnapi bevonulás? Hogy találkozik Jézus, a szamárháton érkező velünk? Az Isten jelenléte, szövetségének ládája, hogy találhat méltó helyet nálunk? Egy mondatba válaszolok, a feltétel nélküli kegyelemre csak a feltétel nélküli szolgálat lehet az egyetlen hiteles válasz. Pál apostol azt kérdi, mi az én jutalmam, ha az evangéliumot hirdetem? Az, hogy szolgálatommal ingyenvalóvá teszem az evangéliumot. Hogy inkább én fizetek, csak hogy továbbadhassam. Hogy nem várok semmilyen feltételt, és nem várok semmit cserébe. Ingyen vettétek, ingyen adjátok, mondja Jézus a tanítványainak. Hála neked, Urunk, hogy megengeded, hogy szolgáljunk, bár nem vagyunk rá méltók. Azon csodálkozni, kicsoda ez az Isten, akinek szövetségét hordozhatom. Jézus Krisztusban megjelent kegyelmét az életemben hordozhatom. Ilyen szamarakat keres az Isten ma reggel, akik nem hagyják, hogy rajtuk emberek üljenek, soha nem hagyják, meg emberi elgondolások megüljenek a fejükben, akik tiltakoznak az ellen, hogy bármi másra hagyatkozzanak Istenen kívül, akik nem ragadják meg a ládát, mert Isten ugye veszélybe van, és csak én tudom megmenteni, hanem azt mondják, ez a szövetség az, amelyik engem megmentett, és megmenthet másokat is. Nem szorult rá, hogy én tartsam meg ezt a szövetséget. Kicsoda állhat meg az Úr előtt, a Szent Isten előtt, aki bevallja, én nem tudok megállani előtted, Uram, nem vagyok méltó rá, de köszönöm, hogy megkegyelmeztél, köszönöm, hogy szolgálhatlak. Nagyon nagy kitüntetés, hogy szolgálhatlak. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged a kifejezhetetlen kegyelemért. Csak dadogás az emberi igehirdetés is arról a csodáról, hogy te minden feltétel nélkül, egyszerűen ingyen kegyelemből eltörölted minden bűnünket. Köszönjük, hogy betegeket gyógyítani, evangéliumot hirdetni, halottakat támasztani küldesz úgy, hogy lelkünkre kötöd, ingyen vettük, ingyen adjuk. Milyen nagy kiváltság, hogy téged ingyen, önként, hálából lehet szolgálni. Hogy téged önmagadért lehet szeretni, és nem csak azért, amit adsz. Milyen nagy kiváltság, hogy így akarsz végigvonulni életünkön, hajlékainkba bevonulni, nem csak itt a templomban, hanem a mindennapjainkban is. Bár csak ne űznénk el. Bár csak a megdöbbenés a te kegyelmed csodája előtt arra indítana, hogy ítéljen vagy felmentsen, de maradjon velünk a te szentséged. Maradj így közöttünk. Nem baj, ha fáj. Nem baj, ha kiderül sokféle hamisságunk, állandóan aranyozott bűneink, mert mentegetőzéssel aranyba tesszük a bűnünket ahelyett, hogy elfogadjuk a te életünk aranyba ültetett áldozatodat. Te, aki nem akartál mentséget magadnak, vállaltad a halált, te irgalmaz nekünk, te légy közel hozzánk, és add, hogy így szolgáljunk azzal a igazi örvendező szívvel, amelyik tisztában van azzal, hogy hát az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Hát téged nem tudunk mi szolgálni, ha csak te magad nem szolgálsz rajtunk keresztül. Ha te nem önmagadra vágysz bennünk, ha nem önmagadat szolgálod rajtunk keresztül, így kiáltunk hozzád, Istenünk. Tisztíts meg minket, bocsásd meg ferdességeink, szabálytalan küzdelmünk, fogadd el kiáltásunk, és áldott légy, hogy ez a kegyelem indít tovább. Jézusért, a te fiadért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.